Sziasztok, Kocúr László vagyok, és ez itt a Vőfély Podcast harmadik adása. A bevezető nulladik adásban, ahol a főbb irányokat próbáltam kijelölni, elmondtam, hogy minden második héten, pénteken jelentkezünk majd újabb műsorral, ettől nem szeretnék eltérni. Az egyik kedvenc podcasterem az Egyesült Államok Maine tagállamában élő, hát nem éppen lagzis témákat boncolgató, de egy lagzis rendezvényhelyszínnel egy design pointával azért rendelkező Ryan Mikler 6 éve készít podcastokat, heti 3 műsorral halad előre, 6 év alatt egyetlen adás sem hagyott ki, az én vállalásom ennél nyilván kisebb, de a péntek az péntek. Úgy alakult, hogy az adásidő most épp Szentestére jött ki, ezért engedjétek meg, hogy a Vőfély Podcast mikrofonja mögül boldog karácsonyt kívánjak minden kedves hallgatómnak, külön köszöntöm azokat, akiknek házaspárként ez az első karácsonya, mert ez náthás korlátozásokkal teli világban sikerült egy olyan időpontot találniuk, amikor éppen összeházasodhattak. Élvezétek ki az ünneplés minden egyes percét, meg persze a hétköznapokét is, mert egyelőre abból van több. Remélem, hogy idén is mindenki csináltatott karácsonyi képeket, ezzel is támogatva a nélkülöző esküvői fotósokat. Az első vonalbeli nagy négyes, a vőfély, a fotós, a videós és a zenész brigádból az ő szolgáltatásuk az, amelyik lezárások idején is valamilyen szinten értékesíthető. Gondolom, hogy már várják a Valentin napot, hogy kijöhessenek a párfotózós csomagjaikkal. Ezt is érintjük a Vőfély Podcast 2022-es első adásában, ahol egy esküvői fotós lesz a vendégem, hogy ki, azt megtudhatjátok hamarosan. Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta eddigi adásainkat, szerencsére vattok egy páran. Előző vendégemnek, Zakar Erikának kőkemény rajongótábora van, a hallgatók egyharmada végighallgatta az adást, kétharmada pedig legalább a felét meghallgatta. Ezek olyan statisztikák, amelyeknek nálam nagyobb podcasterek is örülnének, természetesen van még hova fejlődni. Chris Williamson, angol klubpromóter mondta az Order of Men podcastban, hogy a valaha elindult podcastok 90%-a nem éri meg a harmadik adást, nos benne vagyunk a 10%-ban, ez ok a diszkrét örömre, lehet, hogy majd a keverőről ide teszek egy tapsot, ezt még átgondolom. Gondolom az ajándékok már nálatok is be vannak csomagolva, ha nem érkezett meg az ajándék, akkor több fotós kolléga, vendégülő, kozmetikus, fodrász, lovasiskola, szelfigép, stb. Kínál online átvehető kupont, éljetek a lehetőséggel, amíg nem késő. És most hírek. Bátki Tamás bősi fotósnak újra sikerült bekerülni a Vogue magazinba a Fénybe öltöztetve című fotósorozatának egy képével. A kép egy hölgyet ábrázol, aki csak karácsonyfa izzót visel. Szaladjatok az újságoshoz, de csak hétfőn, mert most 3 napig zárva tart minden. Tomi, gratulálok, ez nagy dolog. Kis Gábor Gibbó a Somorjai Pomléban készített egy téli fotósorozatot, ez így önmagában is érdekes lehetne, de ő argentotípiás eljárással készítette. Ez egy az 1800-as évek óta használt eljárás, amelynek során ezüstnitráttal és vassókkal bevont papírra fotóznak, egy nagyrészt fából és harmonikából készült nagyon drága kamerával. A képek megtekinthetők Gibbó Facebook oldalán, beteszem a linket a jegyzetbe. Ha hiányzik a zene, hallgassatok DJ Marákot, akivel a Somorjai Bartal pincészetben én is lagziztam. DJ Maráknak a Forrás Rádióban van egy mix műsora, ami online is hallgatható, aztán remélem, hogy egy felvidéki lagziban is hamarosan összefuthatok Zolival, mert lesznek felvidéki lagzik. Segítsetek Dobsa Tamás vőfély kollégának, hogy felturbózhassa a meseudvart. Megyei támogatást lehet nyerni civil projektekre, Tamás a színjátszó műhelyével, a Kuttyomfigy társulattal nevezett, szeretné komfortosabbá tenni a meseudvart. Hát a megyék egyébként istentelen mennyiségű pénzzel gazdálkodnak, és végre itt egy igazán hasznos dolog. Beteszem a linket a jegyzetek közé, a szavazás 2 perc alatt megvan, az ő nevükben is köszönöm, január 9-ig lehet szavazni, 2 karácsonyi SMS között küldj egy SMS-t a Kuttyomfitnek. A linkekkel szavazni csak visszaigazoló kódot kapsz, de ezt majd elolvashatod ott, ahol kell. Tekintve, hogy ez egy karácsonyi adás, kicsit rendhagyó lesz, annyiban esküvős, hogy a mai vendégem egy vőfély, Zalka Lóránt, 400-ados úr. Ezzel a jelzővel azokat a vőfélyeket illetjük, akik túl vannak a 400. esküvőjükön. Ehhez mindenképpen a 2 évtizedet közelítő vőfélyi praxisra van szükség, ami önmagában is nagy dolog, de most nem erről lesz szó. Lóránt írt egy újabb könyvet, sokan azt gondolnátok, hogy ez a 2. kötete, a tavalyi Egy csónakban az Istennel című után, de valójában ez már a 4. A Kilépni című kötet a karácsonyi könyvpiacra érkezett, de ez nem valami lityi-fityi karácsonyi könyvecske. A benne foglaltak karácsonyon túl is aktuálisak, itt nem maradsz le semmiről, hogyha az új évben beszerzel egyet magadnak. A szerző szemhatár tág, Vonatkoztatási rendszere pedig Szijjénai Szent Katalintól Karikó Katalinig terjed. Aki ismeri Lórándot, tudja róla, hogy egy karakteres, konzervatív fazon, így a könyvben sem kaphatunk mást. A kötet 5 fejezete tagolódik, ezek pedig az én pedagógiám, a történelem mélységei, úgy a civil bennő magyar történelem szakos így az érdeklődés adott, a groteszk behajló hétköznapjaink, az istenkeresés és a versek. Jöjjön a kilépni sztori, itt a Vőfély Podcastban. Lóránd, köszöntelek, örülök, hogy itt vagy. Milyen volt a 2021-es lagzis szezonod?
Szervusz, Laci, és köszöntelek téged és a hallgatókat is. 2021-es lagzis szezonom, hát elég jó volt, mert én általában azért ilyen 28-30 lagzit vállalok egy évben, mondjuk most összejött ebben az esztendőben 24 lapodalom. Úgyhogy ez ilyen erősnek, átlagosnak mondható számomra.
Érzel különbséget 2020 és 2021 között?
Igen. Ha már a számoknál maradunk, akkor mindenképpen. Hát 2020-ban 16 lagziba voltam. Az utolsó lagzik ezek közül már olyanok voltak, hogy siessünk, mert jön a vírus. Tehát ez rányomta bélyegét egyébként az utolsó lagzikra. Az utolsó lagziba már voltak fertőzöttek, és aztán hívogatták egymást, meg engem is, hogy most akkor gáz van. Ugye hát rövidebb volt a szezon, te is érezted, ami azt jelenti, hogy 2020-ban később kezdődött a szezon, és később is ért véget, míg 2021-ben korábban kezdődött a szezon, számomra legalábbis, és később is ért véget, ilyen erős egy hónappal később. Tehát én november 6-án még lagziztam.
Hogy látod, másképp mulatnak az emberek, amióta így náthás világban élünk? Emlékszem, a 2020-as lezárások előtt az utolsó lagzim egy keddi napon volt, ugye csütörtökön már lezárások jöttek, és szerda éjszaka ez emiatt már nem fért volna bele, és tudom, hogy akkor széttépték a Plauter kúriát, úgy mulattak, mint aki nem tudja, hogy mit hoz a holnap.
Igen, és nem is tudták, hogy mit hoz a holnap. Benne van az emberekben valóban az, hogy ilyen bizonytalanok, de az eredbel a hajadat hangulat, az még megvan bennük. Volt néhány ilyen kitörésnek nevezzem, volt néhány kitörés, amikor az emberek, amikor már szabadabban mozoghattak, lakodalmakba vagy bulikba járhattak, oda tudtak menni. Úgy éreztem, hogy ez egy jó lagzi számukra mindent bepótol. Tehát ami a szórakozást illeti, de azért néha láttam elcsúszni is embereket. Elcsúszni, hogy én úgy éreztem sokszor, hogy mintha az embereket kiengedték volna a ketrecből, ez főleg ilyen 2021 májusában, júniusában, amikor elkezdődött az erősebb szezon, kiengedték volna az embereket, és neki mentek a pálinkás üvegetnek, és láttam elcsúszni násznépet például mondjuk 10 óra tájba. Tehát ez is rányomta a bélyegétől konkrétan ezekre a lakodalmakra, és ez megmondom őszintén, hogy 2-3 esetben is előfordult. Hát ez a borozással, meg a nótázással koszorúzott lakodalmak, azok már teljesen a háttérbe szorultak. Tehát a mulatás maga, az már régen, míg erről szólt, borozzunk és aztán nótázunk egyet, ez már egyáltalán, tehát se 2020-ba, csak 2021-ben, itt már olyan már nincs.
Hát ezt majd bízom benne, hogy lesz olyan fórum, ahol ezt fogjuk tudni vizsgálni. Az előbb azt kérdeztem, hogy érzel a különbséget az idei és a tavalyi év között. Közös azonban ebben a két esztendőben, hogy mind a kettőben írtál egy-egy könyvet. Gratulálok hozzá! Aki még nem írt könyvet, az erre a folyamatra úgy tekint, hogy ez valami misztikus dolog, meg hogy nagyon nehéz. Hát egyébként az is, te hogy látod, mennyire nehéz könyvet írni?
Hát köszönöm az elismerő szavakat, és tőled különösen jól esik, mert hát irodalomhoz közeli, irodalomban élő ember vagy. Hát én szoktam mondogatni, hogy elmúltam már 20 éves, ezt olyan viccesen szoktam emlegetni, hogy elmúltam már 18, meg elmúltam 20 éves, és tapasztaltam ezt azt. Hát az elmúlt mondjuk egy ilyen 25 évben írogattam kisebb lapokba, megjelentek írásaim, és elárulom a hallgatóknak azt is, hogy én már 46 is elmúltam, és hát mindig nyitott szemmel jártam a világban, figyeltem az eseményeket, amelyek körülöttem zajlanak, jegyzetelgettem, folyamatosan írok, folyamatosan jegyzetelgettem, nekem le kell írnom, tehát akár a nap eseményeit is, hihetetlen jól emlékszek a dátumokra, mikor történt, mi, mert lejegyzem ezeket. Aztán ezekhez hozzáolvasgattam, magamba szívtam majdnem mindent, tehát ezt kihangsúlyozom, majdnem mindent, ami az íráshoz kell, de ezt is, ezt az írást is, mint minden más dolgot gyakorolni kell. Tehát ez nem csak úgy van, hogy ezt akkor én eldöntöm, hogy megírom a tapasztalataimat, eddigi világlátásomat, és leírom. Tehát ha nem gyakoroltam, ha nem tanulom a helyesírást például, nem tanulom a stilisztikát, nem látok bele ezekbe a dolgokba, nem ismerek szövegeket, akkor ezt nem fogom tudni megcsinálni. Tehát én ezt folyamatosan gyakorlom. Aztán úgy éreztem, hogy megbuzdítottak mások is, hogy azért össze lehetne kötni ezt egy kötetbe. Sőt, ugye, ami a lényeg, mondták azt is, hogy Lóri, te biztos el fogod tudni adni is a könyveidet. Ez volt azért lényeges volt, mivel ugye lehet könyvet írni, meg kiadni is, eladni már annál nehezebb korunkban. Aztán ez inspirált, ez a válveregetés, és jó érzés volt tudni, hogy azt, amit leírok, azt sokan elolvassák. Én úgy gondolom, hogy a könyvírás éppen olyan könnyű, vagy éppen olyan nehéz, ki hogy veszi, milyen szempontból nézi, mint mondjuk levezényelni egy 150 személyes lakodalmat. Hát azért mondom ezt, mert amikor fejest ugrottam a vőfély mesterségbe, akkor megvoltam arról győződve az első hónapokban, években, hogy na, ezt mindenki meg tudja csinálni. Aztán mondogatták nekem, hogy ember, ezt nem tudja mindenki megcsinálni. Aztán később jöttem erre rá, hogy milyen összetett az a feladat, hogy a lakzirányítás, meg a vendégek szórakoztatása az bizony csak néhányunknak adatott meg. És azt hiszem, hogy ehhez is olyan adottsággal kell rendelkezni, mint a könyvíráshoz is, ami másnak nincs. Tehát én írtam egy könyvet, aztán írtam még egy könyvet, hiszen viccesen szoktam azt mondani, hogy megjelent az Alkalóránk második és egyben utolsó könyve. Talán nevetnek az emberek, hogy ilyen hülyeséget nem mondjak, mert még sok könyvet tudsz írni, de nem hiszem, hogy... Tehát lehet, hogy komolyan is gondolom azt, hogy megjelent a második és egyben utolsó könyvem. Mindent leírtam, úgy érzem.
Most azt mondtad, hogy második, de azért számoljunk kicsit. Tehát volt a Bőrsi csapat történetét összefoglaló kiadvány, volt a Lakadári, az Egy csónakban az Istennel, és most a Kilépni, tehát ez legalábbis a negyedik, ahogy én számolom, és hát lehet, hogy még van, amiről nem tudok.
Igen. Azt hiszem, hogy valóban, amit Dodival meg veled hoztunk össze, amit írtunk a Lakadári, az is ide sorolható, meg a Bősi Cserkész csapatról szóló, úgymond emlékkönyv. Úgyhogy igen. Tehát nagyszerű dolog az, hogy szerintem rajtad kívül lehet, hogy ketten tudják azt, hogy ez a sorrend, de tényleg ez. Úgyhogy valóban lehet ez a negyedik. De önálló könyvemként azt hiszem, hogy ez a második önálló tulajdonképpen, mert ez egy közös munka volt az első is, Cserkész csapat tagjaival hoztuk össze. Tehát a mondatokat azt én fűztem össze, az igaz. Én hoztam össze a könyvet.
És te hogyan írsz egyébként, napi penzumokban, vagy csak akkor, hogyha megszáll az ihlet?
Hát igen, mivel én még nem tartom magam a szó legszűkebb értelmében írónak, és még talán nincs fogalmam arról, hogy mi kell ahhoz. Mi kell ahhoz, hogy én íróvá legyek, íróvá váljak. Mert én, amint mondtam már, hogy én csupán mindent leírtam, megírtam, felírtam, meg beírtam, hogy talán azért, hogy valami maradjon meg belőlem. Mivel én nem ebből élek, nem az írásból élek, azért nekem nem kell teljesítenem. Tehát én akkor írok, meg arról írok, amiről csak akarok. Persze az ihlet az kell hozzá. Ha megvan az ihlet, akkor természetesen könnyebben megy a munka. Belelendülök, és készen vagyok egy szöveggel, sohasem kettővel, tehát mindig egy szöveggel készen vagyok. Aztán meg egy másik napom, amikor ismét jön az ihlet, vagy egy másik héten, lehet, hogy valamikor egy hetet is pihenek. akkor megírok még egy szöveget. De ezek a szövegek még nincsenek készen. Tehát ifjabb koromban azt hiszem, hogy hamarabb dobtam be egy szerkesztőségbe egy írásomat. Lehet, hogy átnéztem 3-szor, most meg átnézem lehet 13-szor azt a szöveget. A szövegeket gondozni kell, gondozom őket. Vissza kell nézni rájuk, visszanézek rájuk. Addig csinálom ezt, amíg nem érzem úgy, hogy most már jó lesz, most már kiforrottak ezek a szövegek. Azt azért elárulom, hogy a most megjelent 230 oldalas kötetemet, ezt pontosan, szinte napra pontosan 5 hónap alatt hoztam össze. Tehát mind a prózai részt, mind pedig a verseket. Valakinek ez hosszú időnek tűnhet, de lehet, hogy egy vérbeli író ennyi idő alatt lehet, hogy 3 kötetnyi szöveget is össze tud hozni, meg tud írni. Bár lehet, hogy tévedek ebben.
Hát ez attól is függ, hogy ugye milyen műfajban meg melyik író. Van, aki igen, van, aki nem. Mindenképpen ezzel egy utat, lehetőséget mutatsz azoknak, akik már fognák a tollat, vagy rávetnék magukat a billentyűzetre, hogy megírják a könyvüket, hogy akár 5 hónap alatt is lehet, persze ez mindenkinek az egyéni tempója, döntése. A közvetlen környezeteden és a tanítványaidon kívül talán nem mindenki tudja, bár az újságolvasók egy része tudja, mert egy labban is beszéltél erről, hogy 2020-21-ben volt egy szabbatikus éved, amikor szeptemberben tiszteletreméltó 2 évtizednyi tanítás után nem álltál vissza a katedrára, hanem egy évet azt önmagadra figyeléssel, befelé fordulással töltöttél. Ekkor tisztáztad magadban a szövegekhez, írói mi voltodhoz való viszonyodat, vagy mivel töltötted ezt az egy évet?
Igen, szakszerűen és találóan még nem is fogalmazott senki tényleg, hogy az írói mi voltom, illetve a szövegek és a kettő viszonya. Valóban tényleg kérdőjelek is vannak benne, meg felkiáltó jelek is. A 2020-2021-es tanév természetesen számomra abszolút más volt. Ha leírhatnám, akkor minden betűje nagy betűvel lenne írva, vagy más, csupa nagy betűvel. Munkával terveztük, tehát a befelé fordulás nem is volt tulajdonképpen tervezve munkával. Tervezük egy más munkával, mint a pedagógiai munka. De már az elején éreztem, amikor elmentem erre az egyik fizetetlen szabadságra, hogy jó lesz ez nekem. Mindenképpen jó lesz ez nekem. És akkor már a könyvem, az első könyvem, az Egy hónapban az Istennel című, az alakuló félben volt, amikor elmentem erre a szabadságra. Valóban sok minden tisztázódott bennem, és még a lakodalmas világhoz fűződő, szerelmetes viszonyom, ugye régi kifejezéssel élve szerelmetes viszonyom is, ez is tisztázódott, de félre a tréfát. Szükségem volt erre az egy év szabadságra. Én még elárulom azt is, hogy még a nevetésemet is tisztábbnak és őszintébbnek éreztem. Tehát ha üzenhetek minden pedagógusnak, hát ha egy mód van rá, akkor a megfáradt, kiégett pedagógusoknak el kellene mennünk ilyen kis szusszanásra.
20 évente vagy gyakrabban?
Hát ez a 20 év nekem már nagyon megérett. Nagyon megérett, és hihetetlen erővel, energiával tértem vissza. Hát én, amit bemegyek egy tanítási órára, akkor lehet, hogy egy perccel előtt megyek be, mert fontosnak tartom, hogy az a 45 perc tartalommal, lényeggel legyen kitöltve, és tényleg így kívülről is csodálkozok magamon, hogy igen, ez itt egy pihent ember. Ez itt egy kipihent ember, aki visszatért, és azt csinálja, amit szeret, meg azt csinálja, amit lehet, hogy tud. De ehhez az egy évhez kellett. Ilyen közegben, tehát amiben töltöttem azt az egy évet, ilyen közegben aztán lehetett írni. Lehetett foglalkozni ezekkel a szárba kökkenő szövegekkel. A versekben meg aztán igazán ki tudtam magam teljesíteni. Az az igazság, hogy 2000-ig, amíg nem kezdtem el tanítani, nem léptem a reális világba, a tettek mezejére, addig én rengeteg verset, több 100 verset írtam.
Ezek hol vannak most?
például az első könyvemben 9 vers az még a egyetemista koromból való. Tehát akkor írtam őket, nincs ott dátum, én tudom, hogy 11 versből csupán 2 a friss. A többi azok 20 éves versek. Az első könyvben, tehát válogattuk. Egyébként a többi a fiókban pihen. Nem érzem úgy, hogy a többi szöveg az használható lenne. Lehet, hogy valakinek érdekesség, vannak benne, jó rímpróbák vannak benne. Úgyhogy viszont, amikor elkezdtem tanítani, én attól az évtől kezdve egyetlen verset nem tudtam írni. Nem tudtam, tehát nem, mert minden mással foglalkoztam. Egyrészt ez, másrészt pedig ezek realitások. Tehát az egyetemista, aki másképp gondolkodik, aki más közegben él, könnyebben ír verset, úgy érzem. De most ebben az egy évben, amikor én otthon töltöttem az időmet, és teljesen mással foglalkoztam, jöttek a versek, nem volt probléma írni. Persze nem arról beszélek, hogy egy vőszély verset, egy beköszöntőt könnyebben megírok. De azok nem a gondolatiságtól lüktetnek azok a versek, persze.
Igen, hát azok technikai szövegek a munkánkhoz.
Így van. Tehát ezt a versírást én egyébként imádságnak fogom fel. Tehát ezek a gondolati, lelkiség versei, az Istent kereső versek, nekem ezek a témáim. A nagy kérdésekre keresem a válaszokat ezekben a versekben. Ez egyébként szerintem, ugye javíts ki a tévedek, de ez bonyolultabb, meg összetettebb irodalmi jelenség, meg műfaj, mint a próza, legalábbis én úgy gondolom, hogy kevés szóval sokat mondani. A másik könyvemben 19 ilyen vers van, 19-et választottam ki. Egyébként lehet, hogy írtam 21-et, abból 19-et ki is választottam, hogy ezek mehetnek, ezeket olvashatják az emberek, szerintem.
Az Egy csónakban az Istennel című könyved gerincét a Remény című katolikus hetilapban megjelent jegyzeteid adják. A kilépni az hogy viszonyul az előző kötethez? Mennyiben tekinthető folytatásának?
Az érdekesség az, hogy valóban a Remény közölte le, szinte kivétel nélkül, ami az Egy csónakban az Istennel című kötetben van, kivétel nélkül a Remény közölte le. A másik könyvben úgy szoktam mondani, hogy lehet, hogy a fele lenne arra alkalmas, hogy a Remény olvasói azt elolvassák. Lehet, hogy 60%-a mondjuk. De vannak benne olyan írások, amiket nem biztos, hogy egy katolikus heti lapnak le kellene közölnie. És azok az olvasók, az a közeg olvassa azokat. A Születés és az Áldozat című írás, ez az új kötetemben a 153. oldalon kezdődik. Ez a másik könyvben van, ennek a helye eredetileg az első könyvnek a záró írása lehetett volna, már azért is, ezt az írást még a Remény 2020. decemberében leközölte. Ez az egyetlen írás, ami 2020-ból származik, a többi mind januártól májusig, 2021. januártól májusig született. Ez az írás zárná le az első írást, mégis a másodikba került bele, már csak azért, mert akkor már nyomdába volt a könyv. Nyomdába volt a könyv, és sokan mondták, hogy igen, ez zárja le az elsőt. Tehát ez az egyik kapcsolata a 2020-as kötet és a 2021-es kötet között. Ráadásul a betegségemről is írok, mert a vírus fertőzöttem, feküdtem akkor az ágyamban, mikor megérkeztek a nyomdával a könyvek, és akkor írtam ezt a Születés és az Áldozat című írást, fejezetet. Van kapcsolat a két kötet között, még akkor is, ha ezek a prózai szövegek külön-külön, és egymástól függetlenül olvashatóak. Tehát bármelyik kötetet fogod a kezedbe, bárhol kezded ezt olvasni, ez szánszándékkal így íródott, ott megtalálod a, lehet, hogy a saját gondolataidat is alá tudod támasztani, vagy meg tudod cáfolni, vagy örömöt találsz benne, szomorúságot, tehát bárhol elkezdheted olvasni. Tehát nekem mindig tetszettek ezek olyan könyvek, amik kis történetekkel vannak teli, és tényleg sokat mondó kis történetekkel. Ez lett volna a cél. Van még egy gondolatfolyam, nevezzem így, amit én dominánsnak érzek ebben a második kötetben, ez a vizsga. Az a cím, egy vizsga. Ez az egyszerű emberek helytállásáról szól, ez is visszautal a vírus okozta szorult helyzetre, a bezártságra, a halál és az elmúlás jelenlétére. De az új versekben is felbukkan ez a bezártság, a zavartság, az űrzavar, a maszkos élet, a maszkos életnek az aktualitása, mint hogy az első könyvnek az első része is. Tehát van a kettő között kapcsolat. Mindenképpen szerettem is volna, hogy ja, és persze, ugye, zárom is ezt a részt, amit most mondok, hogy van még egy érdekesség, és szándékos érdekesség, és tudatosan írtam azt, hogy van egy másik könyvben egy fejezet, aminek az a címe, hogy egy csónakban az Istennel. És oda van írva, hogy mellé egy kettes. Tehát ez lett a kettes. Tehát ami az első könyv címe, és mindenképpen folytatom azt a gondolatmenetet a másik könyvnek az egyik fejezetében.
Ebben a könyvben jóval terjedelmesebb, a jegyzet terjedelmén jóval túllevő anyagok kerültek be. Ezeknek mi az eredet története? Megjelentek-e korábban valahol nyomtatásban?
Néhány írásom megjelent nyomtatásban, a Reményben. Albán József atya, aki az előszót írta az első és a második könyvhöz is, elküldtem neki az összes szöveget, és mondtam neki, hogy atya, bármelyik szöveget közölheti a Reményben, ha úgy érzi, hogy tematikailag passzol ide vagy oda, ez a bármelyik számhoz. A Reményben megjelent a prózai szövegekből 4 vagy 5, a versekből meg azt hiszem, hogy 2 eddig. A szöveget jelentős része, tehát a szöveget 80%-át ebben, csak ebben a könyvben olvashatják először. Míg az első könyvben szinte kivétel nélkül mind a Reményben már leközölték korábban ezeket az írásokat.
Viszonylag sok közéleti témájú írás kapott helyet a könyvedben. Ez a fajta közéleti érdeklődésed korábban is megvolt, csak nem tartad így módon a nyilvánosság elé. Ugye tudjuk, hogy helyi önkormányzati képviselő vagy, tehát nyilvánvaló, hogy ez nem idegen tőled.
Már itt vagyunk, mint önkormányzati képviselő. Szerintem egyetlen fejezetet írtam a városom, kisvárosom, hanyagi és közönös polgárai számára, ez pedig a macska az úton, ez az, ami az egyik, ami nem mehetne a Reménybe, hogy olvassák az emberek. Hát ez tetszik, nem tetszik, elég gyomorforgató, tele van mindenféle naturalisztikus kifejezés formával, de úgy érzem, hogy illet belőle egy erős üzenet. Ez az írás egy felkiáltójel. Tehát mint városi képviselő, mintha azt mondanám, hogy emberek, saját portátokon, illetve az utcátokon szedjétek össze a szemetet, söpörjetek össze. Legyen ez a kisváros tiszta. Tehát mi folyamatosan ezzel küzdködünk. Tehát az emberi közönnyel küzdködünk, és ez a macska az úton az erről szól. Nagyon régóta terveztem ezt azért. Szerintem eléggé olyan domináns az írás.
Ne spoilerezzük el, de valóban, ahogy a CD borítókon szokott lenni, szókimondó, durva szövegek erős idegzeti olvasóinknak.
Igen.
Nem elég, hogy ilyen offline, old school formátummal dolgozol, mint a könyv, de tüntető módon távol is tartod magad a közösségi médiától. Nyilván ez egy tudatos döntés, mert véletlenül nem lehet. Miért?
Egyetlen közösségi oldal sem tudott még segíteni az embereken. Tehát az én véleményem ez. Tehát az egyetlen közösségi oldal sem oldotta meg az emberiség problémáit. Ha így lenne, akkor sok minden rossz megszűnt volna már. De legalábbis megszűntek volna a rossznak a bizonyos formái. De ez mégsem így van. Tehát a közösségi oldalak persze nem azért vannak, de én úgy érzem, hogy a közösségi média, a közösségi platformok, ezek újabb élvezetek egy színpadon. Ez egy óriási, könnyen megtanulható játék. Akármilyen számítógépes, digitális alkalmazás, vagy akár a közösségi média, ez egy nagy játék, ami az ember kezébe került. És valakik valahol elhitették azt velünk, hogy a közösségi média határokon átívelő, ez egy közösségformáló eszköz. Ezt valahogy aztán nézzük meg, hogy mi lett ebből az egészből. Pont az ellenkezője történik. Hogy az elhidegülés és az arctalanság korát éljük. A közösségi oldala, a közösségi médiának pont az lenne a feladata, amit nem teljesített be, hogy barátságok, testvériségek szülessenek. Mit látunk a világban? Elhidegülünk egymástól, arctalan és ágban kommunikálunk. Nem kell ahhoz maszkot tennünk az arcunkra, hogy arctalanul kommunikáljunk. Ha megkönnyítették volna az életünket, akkor könnyebb lenne az életünk. És azért megkérdezel 10 embert, hogy könnyebb lett az általuk az életünk. Nem biztos, hogy azt válaszolják, hogy könnyebb. Én azért így az én transzparensként élek, próbálok élni, hogy szándékkal nem használom ezeket a dolgokat.
Érezted ennek egyébként valaha hiányát?
Hát 2021. novemberétől, ami azt jelenti, hogy olyan másfél hónapja, két hónapja, van nekem is Facebook profilom, készítettem egyet, létrehoztam egyet, mert ez a ügyetlenkedő online oktatást enélkül nem tudnám megoldani. Ebben is álnéven nyomulok, csak a tanítványaim tudják, hogy kit keressenek. Ez itt a lényeg. De az online oktatást csak itt tudom megoldani. És akár innen is üzenhetem a barátaimnak, hogy ők meg keressenek fel. Tehát a valóság keretei között keressenek fel, ne a Facebookon keressenek, hanem jöjjenek be, kopogtassanak be hozzám, csöngessenek be hozzám, üljenek hozzám egy kávéra, egy teára. Ezt így meg lehet oldani. A barátságok így sokkal áthatóbbak, sokkal forróbban tarthatók. A barátaimnak, ha fontos vagyok, akkor ne lájkoljanak, hanem keressenek fel. Nem éreztem a közösségi média hiányát, emellett én kitartok. Ellenben a telefonos kapcsolattartást az gyorsnak értem, sokkal célszerűbbnek és eredményesnek tartom. Tehát telefonon, SMS-ben napi szinten kommunikálok, és haladok. Én így haladok a korral, lassabban, de haladok.
Fontolva haladsz. Kanyarodjunk vissza a könyvhöz. Viszonylag sok apasággal és férfi identitással kapcsolatos tartalmat fogyasztok, ezért nagyon megörültem a Férfi Beavatás című írásodnak, ami szerintem a kötet egyik legerősebb darabja is egyben. Ebben azt írod egy másik szerzőt idézve, hogy a mai férfiak többsége férfi testben élő kisfiú. Hogyan jutottunk el ide, hogyan jutott ide a társadalmunk, hol vesztek el a férfivá válás rituáléi?
Magamban mosolyogtam, mikor korábban is említetted, hogy ez a legmarkánsabb rész. Nem tudom, te tudatosan, te érezted magadat abban a írásban, Laci? Érezted, ott vagy abban az írás, tudod, hogy ott vagy abban az írásban, a férfi beavatásban? Ha nem érezted, akkor el kell olvasni még egyszer, aztán megtalálod magad benne. Tehát ha nem név szerint természetesen.
Én nem voltam katona, tehát az a része, amivel nyitott az írás, az a része nekem kimaradt.
Az nem. Az szerencsére. Minden az után következik.
Ugye az utána következő részekben, tehát voltak olyan tendenciák, amelyek az én életemre is vonatkoztathatók.
Így van. Tehát az konkrétan, tehát ott állsz, én úgy érzem, hogy ott állsz a sorban, ott állunk többen a sorban, a közös cserkészéveink alatt. És a kérdésed, hogy miként jutottunk ide, hogy férfitestben élő gyerekek futkároznak körülöttünk. Ennek elsősorban szerintem az az oka, hogy a hiányzó apák világában élünk. Ma a hiányzó apák világában élünk. Ha körbenézünk körülöttünk, hiányzik az apa, mert elvált a feleségétől, elhagyta a családját. Hiányzik az apa, mert naphosszat úton van, dolgozik. Hiányzik az apa, mert melózik. Hiányzik az apa, és ez az apa ráhagyta az anyára a gyereknevelést. És a fiúk ezáltal a családokban növekvő fiúk, azok elmagányosodnak. Van a kezükben egy teló, egy telefon, egy számítógépes játék, és megpróbálja ezt, hogy apám nincs itthon, és akkor megoldom, valahogy megoldom. És nem sikerül. Nincs, aki ezeknek a fiúknak megmondja, hogy mi a magyar virtus, mi a férfiasság, az egészséges szexualitás, mi a keménység, mi a bátorsága, hol találkozik ezzel? Nem nincs, aki megmondja nekik, hogy az imádságos élet, vagy a könnyek például, azok hozzátartoznak egy férfihoz, vagy a férfiassághoz. Jól tudjuk, hogy a férfi igazságait, azt is tudjuk, hogy a férfi igazságait, a férfiról szóló igazságokat, azt az elnőiesedett pedagógus társadalom, azok sem fogják elsorolni a fiainknak. Nem vagyok szexista, már pedig ugye ugyan fognak rám mutogatni, hogy az elnőjesedett pedagógus társadalom mit tud a fiaink számára nyújtani. Mit tud, amikor például bemegy egy 180 cm-es, 9-es fiúkkal teli osztályba egy ilyen kis hölgyemény, aki 160 cm-es, hangját alig hallani. Ezek a fiúk nem lesznek katonák sem. Már ott se találkoznak valami olyannal, ami hasonlít ahhoz, hogy na most akkor gyerekek, keményedjünk meg egy kicsit. És megmaradnak kisfiúknak, hova tovább lányoknak. Ugye? Már ez is divat.
Amerikában több olyan irányzat van, amelyik a férfi identitás helyreállítását tűzte ki célul. Hogy látod, posztmodern utáni korunkban ennek milyen esélyei vannak?
Számomra jó hírek, amit mondasz Amerikáról, de Amerikában én már nem hiszek. Szerintem az amerikai nép kicsit elkésett, vagy valahol elcsúszott, bár lehet, hogy a mexikói határt átlépők, ezek a bevándorlók, még lehet, hogy tudnának nekik mesélni a kemény, tökös férfiasságról. Amerikában ott, ahol már van transznemű tábornok a hadseregben, én nem tudom, hogy erről kellene beszélni, hogy Amerikában mi van. Én nem jártam Amerikába, x ilyen interjút, meg biztonságpolitikai elemzést hallgatok ezekről a tőlünk távolabbi országokról. Én elhiszem, hogy vannak törekvések, azért hiszem, annál te mondtad. De azt a sok problémát, ami az óceánon túl van, azt nekik kell megoldaniuk. Én úgy érzem, mi sokkal jobb helyzetben vagyunk ezen a téren. Laci, vagy te, és vagyok én. Ismerjük is egymás értékeit, ennyit biztosan tudunk, együtt leszögezhetünk. A mi értékeink súlya, én úgy érzem, hogy még lenyomhatja, szétbúzhatja, széttörheti azt a rózsaszín maszlagot, azokat a féligazságokat, amiket a férfiak társadalmára próbálnak meg ráerőltetni, vagy ráragasztani. A posztmodern utáni korban úgy látom ennek, mint vannak esélyei. A csallóközi iskolákban is remek fiúk járnak. Amerikában nem jártam, de csallóközben igen. Remek fiúk járnak, akikben van remény, akikben van tenni akarás. És van bennük férfias tartás. Én ezekben a fiúkban bízom.
Lóri, nagyon sok minden érdekelne még, de nem akarom elszpoilerezni a könyvet. Aki szeretné, hol tudja megvásárolni? Hisz tudjuk, hogy a közösségi médiában mérsékelten vagy jelen. Hol érnek utol a ruhaboltos táblánál, forduljanak jobbra, de akik távolabb laknak, azok mit csináljanak?
Jó bornak nem kell cégét, de már egyszer veled megbeszéltük, bizony kell a jó cégét. Tehát köszönöm szépen, hogy még ezt is elmondhatom beszélgetés során. Hát hívjon fel nyugodtan, igaz, hogy nem fogja úgy megtanulni a telefonszámomat, mint te, ismered a számomat fejből, de 0903-689-829 as él a szám, és mi minden kedves érdeklődőnek, aki fölhív, ír egy SMS-t, postázzuk, tehát postára tesszük, és mindent megbeszélünk. Így lehet elérni. Feleségem a menedzserem, egyébként Zalka Anitát lehet keresni még a Facebookon, ha őt keresik, akkor megtalálják a könyvet is. Az az igazság, hogy az egy hónapban az Istennel abból maradt 8 darab, azt nem szívesen adom már ki a kezemből, lehet, hogy egyet, kettőt még. A másik könyvemből azért még akad, azt tudunk postázni.
Hát akkor így olvassatok ti is könyveket, tudjátok, hogy könyvet vásárolni nem csak karácsonykor lehet, egyébként se érne már oda, de bősiek azért még elindulhatnak. Ezt az adást korábban vesszük fel, de december 24-én fog kijönni, mert a Vőfély Podcast minden második pénteken jelentkezik, és éppen így jött ki. Nálatok hogy telnek az ünnepek?
De mi adunk arra, hogy a 4 adventi gyertyát ünnepélyes keretek között meggyújtjuk. Tehát a karácsony megelőző 4 adventi vasárnapon felszenteltek bőszön egy kápolnát, oda járunk el, mivel ugye templomok vagy zárva vannak, vagy korlátozott számban mehetnek csak be hívek. Oda járunk be ebbe a kápolnába, családunk, feleségem és a 3 gyerek, és ünnepélyes keretek között mindig meggyújtottuk a gyertyát. Aztán megy a klasszikus takarítás, és ajándékok csomagolása, titkolózás, és nagyon fontos az, ami nálunk hagyomány, hogy itt van ez a szokás, a mendikálás, karácsonyi éneklés a házaknál, olyan 7-8 családhoz szoktunk elmenni. Megint csak korlátozások között, de mi elmegyünk, és örömöt viszünk az embereknek, a családoknak itt bősen.